Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. Egy héttel ezelőtt az összhangban megtudtuk, hogy dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár nemrég az Apáti István díjat vehette át a gyógyszerésztudomány területén végzett alkotó-kutató munkájáért, a nemzedékeket nevelő egyetemi oktatói tevékenységéért, az Erdélyi Múzeum Egyesület orvos és gyógyszerésztudományi szakosztályában végzett önzetlen és kitartó munkásságáért. Vendégünk a műsornak elmondta még azt is, hogy mint a Bolyai Farkas Elméleti Liceum neveltje, hogyan emlékezik vissza az iskolájára, a neves professzort, a tanítványai pontos, kimért és nagy tudású oktatónak, egyúttal ízig-vérig pedagógusnak ismerték meg. Tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdéseinkre, befejezésképpen ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a múlt a jelenben. Vendégünk tehát dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délután is elfogadta a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.
Tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták meghallgatni a legutóbbi műsorunkat, megkérjük, hogy emlékeztetőül foglalja össze az eddig elhangzottakat.
Meglepetésként érte a meghívás Nagybodó Tibor szerkesztő részéről a Marosvásárhelyi Rádió összhang című műsorába. Ennek apropója, hogy a közelmúltban az Erdélyi Múzeum Egyesület ezévi közgyűlésén Apáti István tudományos díjat vehettem át. A rangos díjazással értékelték 45 éves oktatói munkámat a gyógyszerészképzés és kutatás területén, valamint a negyedszázados tevékenységemet a gyógyszerésztudományi szakosztály keretében. Ezt a díjat az Erdélyi Múzeum Egyesület a Gróf Mikó Imre alapítvánnyal közösen hozta létre, az orvostudomány és a matematika terén végzett kutatások elismerésére és serkentésére. Az 5 évente kiosztásra kerülő díj az 1872-ben Kolozsváron alapított tudományegyetem jeles tanárának, Apáti Istvánnak, a világhírű tudósnak a nevét viseli. A Gróf Mikó Imre alapítvány Enz Géza művészettörténész professzor, aki a 40-es években szintén narrára volt a Kolozsvár Egyetemnek, kezdeményezésére jött létre. Tanulmányaimat szülővárosomban, Marosvásárhelyen végeztem, a gyógyszerészeti karon, itt szereztem gyógyszerész diplomát 1964-ben. 45 éves egyetemi oktatói karrierem során magyar és román nyelven oktattam végig, a gyógyszerészeti kémiai tanszéken dolgoztam, amelynek 25 éven át a vezetője is voltam. Akárcsak a Kolozsvári Tudományegyetemnek, úgy az Erdély Tudományos Akadémiának alapított Erdély Múzeum Egyesületnek, 1859-ben Gróf Mikó Imre alapította, egyaránt viszontagságokban volt része a történelem fordulatainak következtében. Mint ismeretes, 1945-ben Marosvásárhelyre költöztették a Magyar Oktatási Nyelvű Orvostudományi Kart, melyet a gyógyszerészeti kar megalapítása követett 1948-ban. Aztán újra közbeszólt a történelem vaskeze, az utóbbi 40 éves eredményekben gazdag működés után paradox módon a diktatúra célkeresztjébe került, és a megszüntetés állapota veszélyeztette. Az 1989-es fordulat nyomán sikerült kiharcolni az újjászervezést, a folytatást. Ez az időszak mély nyomot hagyott valamennyi oktató életében, nagy veszteségek értek bennünket. Többen is egy időre más területeken kerestünk lehetőséget. Személyes sorsom akkor Szegedre vezetett, ahol a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen dolgozhattam egy tanévig 1990-91-ben vendégoktatói minőségben. Új tapasztalatok birtokában tértem haza, és a nagyszerű kapcsolatok létrejöttével sikerült a szétzilált korábbi tanszékemet működőképessé tenni, az évtizedek során jól képzett munkaegyüttest kialakítani, az oktatás infrastruktúráját folyamatosan javítani. A Magyarország egyetemekkel, a Magyar Gyógyszerészet intézményeivel rendszeres kapcsolat alakult ki. Számos tudományos rendezvényen vettem részt, kutatási együttműködések, oktatói cserekapcsolatok alakultak ki. Az oktatás korszerűsítésével párhuzamosan születtek sorra az egyetemi jegyzetek, könyvek. Több kötetben sikerült a marosvásárhelyi gyógyszerészképzés teljes történetét feldolgozni. 1993 óta bekapcsolódtam a szintén új korszakát élő Erdélyi Múzeum Egyesület orvostudományi szakosztályának munkájába, melynek jó pár évig alelnöke voltam, és jelenleg pedig az EME központi vezetőségében képviselem a szakosztályt alelnöki minőségben.
Köszönjük az emlékeztetőt, javaslom, hogy a következő percekben lépjünk vissza az időben. Professzor úr, melyek azok a meghatározó emlékek a gyermekkorából, amelyekre szívesen, illetve kevésbé szívesen emlékezik vissza?
Háborús évben a második világégés kellős közepén születtem, átélve mindazokat a nélkülözéseket, amelyekben a háborút is követő években részünk volt. Szerény körülmények között éltünk, de nyugalmas gyerekkorom volt, szerető szüleim és rokonaim körében. Akkoriban pontrendszer volt az alapvető élelmiszerek és ruhanemű dolgában is, már amikor volt árukészlet. A Városkút környékének családjai rendre jól ismerték, szükség esetén segítették egymást. A jó viszony a gyerekek között is megvolt, csapatokba szerveződtek a fiúk, a különböző játékok alkalmával csatangoltunk a cukorgyári pálya a régi repülőtér felé, ahol fűben hasalva figyeltük a vitorlázó repülők le- és felszállását. Emlékezetesek a nyári strandolások a családdal az Oncsatelep melletti Maroságban. És kedvelt célpontunk volt a Kakasdi erdő, hajdan a majálisok színhelye is, melyet az évtizedek során letaroltak a megyesfalvi téglagyár szükségleteire. És a hegyeink, a Rókahegy, ahol kis földterületünk is volt, meg a Nagyhegy, mely télen a szánkózás, síelés terepe volt, és tiszta volt a levegő. Sok tekintetben hasonló élet zajlott a környékünkön, mint ahogy azt Nagy István a Szomszédság nevében című könyvében megörökítette a 30-as évekbeli Kolozsvár külvárosi életéről. Kevésbé kedves emlékeim a háború utáni 40-es, 50-es évek nélkülözései, politikai torzulásai, a nyáron poros, eső után sáros út, itt a Bodoni utcáról van szó. Igaz, ez ma már aszfaltos, közművesített, de pokolian forgalmas, a kipufogó gázak parfümjét a vegyi kombinált színes gázai tetézik.
Jó lenne elmondani azt is a hallgatóknak, hogy melyek voltak a kedvenc olvasmányélményei.
Gyerekkorunkban a mi nemzedékünk rengeteget olvasott, akkor még rádiókészülék sem volt minden családnál. Tanárjaink által is irányított módon a kötelező házi olvasmányok mellett végigolvastuk a magyar irodalom, majd később a világirodalom klasszikusait. Nagyon népszerű és tekintélyes magyar tanárunk, dr. Horváth Ágoston, a népszerű Guszti bácsi volt, aki belénk oltotta az irodalom szeretetét, az olvasás élvezetét. Egymással versengve rendszeresen eljártunk a városi könyvtárba, izgalommal vártuk az óhajtott könyv beérkezését, és egymás között is cseréltük az olvasnivalót. Szüleim, nagymamám is nagyon szerettek olvasni. Az akkori szerény hazai könyvtermésből ma is őrzöm Korda István a Nagy út, ezt Körösi Csoma Sándor életregénye, Nagy István a Rézmiái kóstolója című regényeit, Móricz Zsigmond Rózsa Sándorát. És később nagy élményt jelentett Tolsztoj Háború és béke című könyve, melyet édesapám élmunkásként kapott ajándékba. Az osztályharcos időkben Indexen volt több író, például Nyírő József, Rejtő Jenő, Émil Zola és Tamás Járon sem volt idézőjelben kívánatos. Ezek a tiltott könyvek viszont külön vonzalmat jelentettek. Emlékszem, az első Zola könyv, melyhez hozzájutottam, a Párizs gyomra volt. Mindig is nagyon kedveltem a művészettörténeti festőkről, zeneköltőkről szóló könyveket. Fiatalkoromban még nem figyeltem fel arra, hogy például Csontvári Kostka Tivadar gyógyszerész volt, miként Tömörkény István, no meg Agatha Christie és a városépítő polgármesterünk Bernardo György is. Egyetemista koromtól kezdve rengeteg könyvet sikerült összegyűjtenem és olvasnom. Szenvedéllyel gyűjtöttük a Kriterion kiadó sorozatát, a Horizont könyveket, nagy örömünkre szolgált egy-egy új kötet megjelenése. Örömömre szolgál, hogy életem választott párja, feleségem is hasonló érdeklődéssel szereti az irodalmat, és családi körben cseréljük ki olvasmányánk nyújtotta benyomásainkat. Lányaimnak is szenvedélye az olvasás, az irodalom, amelyet Júlia lányom aktívan is művel. Ez már a következő nemzedékekre kevésbé ivódott át. A világháló nyitotta a világ, minden információt elérhetővé tesz, és ezért ma már az Új Nemzedékek lakásában ritkán láthatunk könyveket. Kedvenc olvasmányaink közé tartoznak még az útleírások, az erdélyi és a magyar történelemmel kapcsolatos tárgyilagos munkák, valamint a nyelv és szakma történeti könyvek. És rendre követem a jelenkor irodalom érdemesebb alkotásait, az irodalmi folyóiratokat. Érdekes, hogy fiatalkoromban eleinte nem vonzottak annyira például a versek, de ma már a jó verseket is azonos érdeklődéssel olvasom. Itt jegyzem meg, hogy egyetemünk végzetjei között is találunk versírókat, mint például néhai dr. Fábián Sándor, valamint Tamás Sándor gyógyszerész, aki tanítványunk is volt. Különben a Júlia nyányom is írt verseket, melyek közül egyesek 1989-ben az Utunk irodalmi lapban, és 1991-ben pedig Szegeden jelentek meg.
Ha nem ezt a pályát választja, akkor milyen foglalkozás érdekelte volna?
A pályaválasztásom az utolsó pillanatban az érettség előtt dőlt el. Az elemi iskola elvégzése után idősebb unokatestvéreim közül többen is a fém- és faipari szakközépiskolába jártak, ahonnan jeles érettségivel felvételi vizsga nélkül lehetett egyetemre jutni. Egyébként édesapám mestersége, aki géplakatos volt, erre orientált volna. Egy biztos, mindenképpen tovább akartam tanulni. Aztán a 7. osztály elvégzésének évében az említett iskolát szakmunkás képzőiskolává, más néven INAS iskolává minősítették át. Ha ez nem történik meg, nagy valószínűséggel műszaki profilt választottam volna. Így az elméleti liceum mellett döntöttem, és csak a mai Bolyai liceum lehetett. Nagyon jó színvonal oktatás folyt a Bolyaiban, úgy a reál, mint a humán tárgyak vonatkozásában is. Ilyen szempontból nem volt differenciált az oktatás. Egyaránt vonzottak a nyelvek és a kémia is. Az orosz mellett a francia nyelvet tanultuk, melynek, hála Darvas Erzsébet tanárnőnknek, bűvületében éltünk, olyannyira, hogy nagy szünetben egymással versenyezve szaladtunk le a Sáros utcán a Petőfi téri újságos kioszkhoz, Miroir Sprint, L'Humanité, PIF füzetecskék reményében. Oroszul már 5. osztálytól kezdve tanultunk, és az osztályfőnökünk is orosz tanár volt, Szőlősi Béla. Ezért mérlegeltem valamilyen nyelvszakot választani. Megjegyzem, hogy az egyetemen aztán újabb 3 évig tanultunk oroszul, jó rész szakmai nyelvet, melynek aztán hasznát is vettem. A kémia iránti érdeklődésem aztán döntőnek bizonyult. Ilyen irányban akár csak 2 másik osztálytársamnak, nekem is, a Galaci Élelmiszerkémiai Kar és a Kémia Központú Gyógyszerészet merült fel. Végül az utóbbi felé billent a mérleg, az érdeklődésemet jelentősen felkeltették a szomszéd utcában lakó néhai pap Jocóval való beszélgetéseim, aki akkor gyógyszerész hallgató volt, később a kar docense lett. Az sem volt mellékes érv, hogy ezt a szakmát szülővárosomban és anyanyelven lehetett tanulni. És így 1959-ben a gyógyszerészeti karra felvételiztem sikerrel.
Szerete utazni, érdekel, hogy melyek voltak az emlékezetes kirándulásai?
Mindig is szerettem utazni. Középiskolás koromban a Bolyai Liceum szervezett egy országos kirándulást 1956 nyarán az iskoláltal bérelt vasúti kocsival, amelyet más-más járathoz kapcsoltak, bejártuk az egész országot, Nagyváratól Temesvárig, Szucsávától Konstancáig, Bukarestig, még a Bucsecs-hegység Karajmán csúcsára a kereszthez is felmásztunk. Egyetemista korban a Diákszövetség nyaranta számos szép kirándulást szervezett az egyetem, különben eléggé viharvert autóbuszával. A 60-as években lehetett aztán társas utazni az ONET turisztikai cég által Magyarországra, ahová először 1964-ben sikerült eljutnom. A 80-as években elvileg 2 évente juthattunk útlevélhez, és saját kocsival kiautózhattunk a szocialista országokba. Kellő kitartással némi valutát is ki lehetett harcolni, de a legbiztosabb volt kelendő, eladható termékkel útra kelni, mint kristályváza, frottírtörülköző, rum, konyak. Hasznos tapasztalatokat adott át egyik nemzedék a másiknak az egyes országok turisztikailag érdekes célpontjai a szálláshelyek tekintetében. Ezen tapasztalatok birtokában úti könyvekkel, térképekkel felszerelve vágtunk neki az előre megtervezett célpontoknak. Így juthattam el családommal többek között Kassára, Pozsonyba, Prágába, Brnóba, Karlovivariba, Drezdába, Krakóba, meg annyi múzeumot, természeti nevezetességet meglátogatva, mint a Kassai Dóm, a Rákóczi síremlékkel, az Aggteleki Cseppkőbarlang, Prágai Vár, a Szent Vitus katedrális, a Dobsinai Jégbarlang, a Vialiszkai Sóbánya. Több doboznyi színes diapozitívan örökítettük meg a legemlékezetesebb helyeket, élményeket. És az emléktárgyak? Könyvek? Az Éber határvizsgálat előtt legfelül Kamil Petrescu magyarra fordított könyvét helyeztük el, ez a Procrustes ágy, a lemezeknél meg lásd az István a király, hazai lemezborítókat használtunk. És hát a gyerekcipők is a vásárlás célpontjai voltak. Mindez tehát külön leleményességet követelt, nem mellékes hozadéka ezeknek az utazásoknak, hogy kiváló és egyes esetekben tartós kapcsolatok, mai napig élő barátságok alakultak ki. És korán sem kirándulás számba ment ingázásom egy tanéven át Szegedre 1990-91-ben. 1992-ben aztán életemben először eljutottam nyugatra is, Amsterdamba, az első európai gyógyszeresztudományi kongresszusra, a Szegeden végzett kutatásaim eredményeit tartalmazó előadással. Csodálatos élmény volt. Lehetőségem nyílt a jelentős szakmai találkozások mellett a szálláshelyem szomszédságában levő Van Gogh Múzeum, valamint a szintén közeli Rijksmuseum, a hollandok nemzeti múzeuma a csodálatos műgyűjtemények meglátogatására. Máig ható élmény, hogy a múzeum látogatás fáradalmát a végén Rembrandt éjjeli őrjárat monumentális festményével szembenézve pihenhettem ki. 2005-ben már az egyetemünk képviseletében vettünk részt Tőkés Béla professzorral az Erasmus program keretében Amstelveenben, Amsterdam elővárosa, az egyetemi oktatás reformjának jegyében szervezett európai tanácskozáson. A meghívást a budapesti Mátyus Péter professzornak köszönhetjük.
Professzor úr, ha lehetne három kívánsága, mit kívánna?
Először is azt kívánom, hogy családunk tagjai jó egészségben legyenek, és múljon el ez a fenyegető járványhelyzet. Kívánom továbbá, hogy unokáim sorsa kedvezően alakuljon, sikeresek és boldogok legyenek. Végül remélve városunk újbóli felemelkedését, kívánom a magyar nyelvű oktatás önállóságának kivívását és megerősödését egyetemünkön, tiszteletben tartva a 150 éves erdélyi magyar egyetemi oktatás hagyományait.
Mi az, amit ma másként csinálna?
Lényegében nem emlékszem egyetlen olyan fontos döntésemre sem, amelyet megbántam volna, és ma már másképp csinálnám. Talán néhány esetben nagyobb önbizalomra lett volna szükségem. Sajnálom viszont, hogy a 80-as évek végén, az akkori vészjósló időszakban, a gyógyszerészeti kar végnapjaiban nem merülhetett fel, hogy a lányaimat a gyógyszerészi pályára irányítsam. Aztán a 90-es években, amikor a gyógyszertárak privatizációja is lejátszódott, derült ki, hogy mennyire hasznos lett volna a feleségem révén családban levő vállalkozást átörökölni. Végül Júlia lányom a színművészeti főiskolán, ugye ma egyetem, Anna Mária lányom meg Kolozsváron pszichológiai szakon végzett, és ma is ott él.
Mit sajnál, amit elmulasztott?
Hát ilyen helyzetek bárki életében adódnak. Két olyan eset maradt emlékezetes számomra, amely említést érdemel. Középiskolás koromban jó orosz nyelv jegyeim folytán tanárunk ösztökélésére és közvetítésével moszkvai levelező partnerem akadt. Akkoriban a szocialista országokban nagyszabású úgynevezett világifjúsági találkozókat szerveztek. A levelezés időszakában egy ilyen találkozót éppen Moszkvában rendeztek. Ha a meghívó levelet kértem volna, a moszkvai levelezőtárstól lehetőségem lett volna oda eljutni. Mihály ehhez nem volt kellő bátorságom, nem kerülhetett sor egy ilyen útra. Egy másik elmulasztott lehetőség a 70-es évek elején volt, amikor külföldi ösztöndíjakra lehetett pályázni, köztük a rangos Humboldt ösztöndíjra. Doktorátus vezetőm biztatására beküldtem pályázatomat. Ezt Bukarestben a minisztériumban kedvezően bírálták el, következett a rendkívül részletes pályázati űrlap kitöltése, mely a német követség közvetítésével érkezett a Bad Godesbergi székhelyű Humboldt alapítványtól. Ebben a személyes és szakmai adatok mellett a német nyelv ismeretére is rákérdeztek. Lévén, hogy kezdő voltam a német nyelv tanulásában, csak az alig minősítést tüntettem fel. Ha egy fokkal optimistább fokot jelöltem volna meg, bizonyára élhettem volna a lehetőséggel. Ugyanis az egy éves időszak kezdetén külön tanfolyamot szerveztek a nyelv tökéletesebb elsajátítására. De ez szerintem az őszinteség próbája volt. Engedessék itt szólnom azokról a mulasztásokról is, amelyek nem rajtam múlottak. A 90-es évek elejé szegedi oktatói kötődésen felkínálta a lehetőséget a két kar közötti kapcsolatfelvételre. Kezdetektől szorgalmaztam találkozók szervezését a szegedi kollégákkal. Többszöri halogatás után létrejött előbb Szegeden, majd évek múlva városunkban a kari delegációk látogatása. Megállapodások is születtek, de végül lényegében továbbra is az egyéni kapcsolatok bizonyultak működőképesnek és termékenynek. Ha a vezetőségben lett volna kellő akarat a kapcsolatok révén, a mi karunk sokat nyerhetett volna, tekintve a szegedi kar felszereltségét, tapasztalatát a nemzetközi szakmai életben. Sajnos jelentős fékező erő a 90-es évek elejétől működő bizalmatlanság a magyarországi kollégákkal szemben. Mindezek ellenére fiataljaink, doktoranduszaink különböző ösztöndíjak, pályázatok által eljutottak a jól felszerelt magyarországi karokra, amelyek önzetlenül rendelkezésre bocsájtották korszerű kutatási eszközeiket, és így az együttműködés nyomán értékes kutatási eredmények születtek. Ezáltal nem csak élénkült, hanem pont erős is lett a publikációs tevékenység, amely fontos tényező az oktatói ranglétrán való előrelépésnek. Sajnos a korábbi időszakban a kezdő oktatók alacsony bérezése folytán több értékes fiatal szakemberünk távozott, jobb lehetőséget találva a magáncégeknél meg a gyógyszeriparban. Ez a magyar oktatói utánpótlás terén jó ideig pótolhatatlan veszteséget jelentett, és ezt a zaklatott egyetemi hangulat tovább sújtotta.
Ha módjában állna, min változtatna a saját életében és globálisan?
Személyesen mindenképpen nagy hangsúlyt fektetnék a nyelvtanulásra. Ma már e tekintetben könnyű a döntés, mivel a globalizáció folyamata által az angol nyelvismeret a döntő. De a mi iskolás korunkban, mint említettem, a francia és az orosz nyelv szerepelt a középiskolai kurrikulumban. Akkor tehát még nem volt kultusza az angol nyelv tanulásának. Ezt a korabeli politikai helyzet okozta. Ma már más a helyzet, hiszen a tudományos publikációk rangos nemzetközi folyóiratokban, sőt már hazai folyóiratokban is csak angol nyelven közölhetők. Ezért az angol, főleg a szaknyelv tökéletesítése elengedhetetlen feladat. Az informatikai ismeretek bővítése, a modern eszközök használata ugyancsak aktuális és fontos kihívás. Az oktatás teljes átgondolása tartalmi és módszertani szempontból is már folyamatban van. Ezt azonban úgy kell tenni, hogy a gyógyszerész széleskörű szakértelme, szakmai műveltsége továbbra is megmaradjon. Tudomásul kell venni, hogy az egyes tudomány ágak egyensúlya változik, folyamatosan új tevékenységi területek, úgynevezett kompetenciák jelennek meg, az informatika állandóan próbák elé állítja a gyógyszerészek mindennapi munkáját, de ugyanakkor újabb lehetőségeket is kínál.
Kinek, illetve kiknek tartozik a legnagyobb hálával?
Mindenek előtt szüleimnek, családomnak. Szüleimnek, akik belém oltották a pontos munka értelmét a kitartás nehéz helyzetekben. Családomnak, hogy biztos hátteret jelentettek szakmai feladataim, céljaim megvalósításához, nehéz pillanataimban is szüntelenül megértést, támogatást nyújtottak. Feleségemnek, aki nem csak életem párja, hanem szakmai társam is, mindenkor és mindenben a segítségemre van, a helyes döntések, fogalmazások tekintetében számomra meghatározó a véleménye. Hasonlóképpen a lányaimra is mindig számíthatok, akik lelkesen mellettem állnak. Hálás vagyok tanáraimnak, hogy a komoly munka értelmére, a széleskörű tájékozódás fontosságára megtanítottak. Áll ez mindarra a 16 évre, mely alatt összes tanulmányaimat végeztem. Életem különböző szakaszaiban számos nagyszerű emberrel találkoztam, akiktől sokat tanulhattam, és a mai napig is szívesen tanulok hasznos dolgokat. Egyetemi habitusom formálásában a tudományos kutatás kultúrája igényessége tekintetében meghatározó volt néhai dr. Rácz Gábor professzor, hajdani dékánunk és doktori tézisen vezetőinek szerepe. Hálás vagyok hajdani tanszéki kollégáimnak, akik tanáraim is voltak, azért a jó és alkotó közegért, mely kellemesé és hasznossá tette mindennapjainkat, szakmai életünket. Így a gyógyszerészeti kémiai tanszéket vezető néhai dr. Márton Filászló professzor neve mellett nosztalgiával sorakoztatom fel a hajdani munkaegyüttesből a néhai Fülöp Lajos, valamint Verép József, Szántó Klaudia kollégáim nevét. Pályám második, legsikeresebb szakaszában jelentős hatással voltak szakmai látókörön tágításában, új lehetőségek biztosításával, néhai dr. Módi Jenő professzor, Szegeden dr. Penke Boton professzor és néhai dr. Bernát Grábó professzorok. És köszönetem illeti dr. Kata Mihály szegedi emeritus professzort, akitől sokat tanultam, az eltelt 3 évtized alatti együttműködéseink eredményeként könyvek és tudományos közlemények születtek. Baráti támogatására mindig számíthatok. Ő egyetemünk díszdoktora, kezdetektől lelkes támogatója a gyógyszerészeti karnak, meg az Erdélyi Múzeum Egyesületnek is.
Tudomásunk van arról, hogy a lányát születésnapja alkalmából egy családi albummal ajándékozta meg, természetesen fotókkal, leírásokkal, ráadásul generációkra visszamenőleg. Miért pont ezzel?
Régóta gyűjtöm, rendezem a családi emlékeket, a gazdag fényképanyagot. Mindig is érdekeltek a múlt emlékei, és ezekből készült a vaskos összeállítás, mely felmenőinktől unokáinkig illusztrálja, megörökíti több nemzedék sorsának alakulását, fejlődését. A közel 600, köztük több száz év előtti fotó kiválogatása és feldolgozása hónapokat vett igénybe, ugyanis a fényképek mellé rövid magyarázatokat is írtam a családi dokumentumok alapján, valamint családjaink idősebb tagjainak emlékezéseit is figyelembe véve. Eljött az ideje, hogy a családi erekéket a lányaim tovább őrizzék, és ilyen formában is megismertessék az unokáinkkal a családjaink történetét. A már évek óta érlelt és összegyűjtött anyagot sikerült a tavasz kezdetére, a Júlia lányom születésnapjára végső formába öntenem. És egy példányt a Kolozsváron élő Anna Mária lányomnak is ajándékoztam. Mindez a múlt és a jelen öröksége is négy unokánknak, Franciskának, Péternek, Áronnak és Eszternek, a jövő nemzedékeknek.
A mai témánk tehát a múlt a jelenben. Ön szerint miért fontos a múltat a jelenbe átvinni, vagy ez egyszerűen létkérdés?
Mindenekelőtt azért, mert a múlt a történelmünk, kultúránk része. Az egyes nemzedékeknek fontos tudniuk a múltról, mert bár patetikusan hangzik, annak lehet szilárd alapokon nyugvó jövője, akinek gazdag és értékes múltja van, aki azt ismeri és másokkal is megismerteti. A múlt akárcsak a fának a gyökere, biztonságot ad abból táplálkozni, de okulni is, továbbfejlődni is lehet. És persze a pozitív hagyományokat át kell örökíteni, tovább kell vinni. Értékelni kell elődeink életének tapasztalatait, tanulságait, erőfeszítéseit, mely hasznos támaszunk lehet a mindennapi küzdelmekben. A múlt ad nekünk erőt és hitet egy olyan világban, ahol ezt sokan szeretnék eltörölni, és ismerete ezért létkérdés.
Az alkotóember a nyugdíjas éveiben sem tétlen. Milyen tervei vannak, és mind dolgozik éppen?
Egy biztos, nyugdíjasként sem unatkozom. A 2011-es nyugdíjazásom után is doktorátus vezetői tevékenységet folytattam. Az egyetemi vezetőség folyamatos szakmai eredményei alapján hosszabbította ugyan oktatói státuszomat, egy éven át még tartottam előadásokat, de aztán a kiegészült tanszéken erre már nem volt igény. 2019-ig a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Gyógyszerész-Tudományi Szakbizottságában voltam elnök, melynek egyébként az alapítását is kezdeményeztem. És az Erdélyi Múzeum Egyesület központi vezetőségében továbbra is egyik alelnökként képviselem az orvos és gyógyszerész-tudományi szakosztályt. Ezekben az években is folyamatosan publikáltam, jelenleg is vannak folyamatban levő munkáim, terveim. A szakma, illetve tudománytörténet foglalkoztat pár éve, hogy dr. Kata Mihály szegedi emeritus professzorral, hagyományos szerzőtársammal és jó barátommal egy sorozatot indítottunk jeles magyar vegyészekre és gyógyszerészekre emlékezve az Orvostudományi Értesítő című labban. És amint azt említettem, a szakmai anyanyelv alakulása is foglalkoztat, és jelenleg készül az Erdély Múzeum Egyesület orvosi és gyógyszertudományi szakosztályának 30 éves tevékenységét összegző kötet is.
Ön kit hallgatna a legszívesebben az Összhangban, és miért?
Több javaslatom is lenne. Javasolom dr. Nagy Elődernő professzor, az egyetemünk magyar rektor helyettesének a meghívását, aki az aktuális helyzetről is tud részleteket nyújtani. Hasonlóképpen dr. Szilágyi professzornak, a szakosztály, az Erdély Múzeum Egyesület orvos és gyógyszertudományi szakosztály elnökének a meghívását, aki a szakosztály életéről tud részletesebben aktualitásokat mondani. Dr. Sipos Emese professzornak, a gyógyszerészeti kar tanszék vezetőjének a meghívását a kar fejlődésével összefüggésben, és gyakorló szakembernek, Törzsök Tibor gyógyszerésznek, a Szalvator gyógyszertár alapemberének a meghívását, aki a gyakorló gyógyszerész jelenlegi helyzetéről tudna értekezni.
Szép lassan elértünk az Összhang utolsó perceihez. Most a beszélgetésünk végén milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Rohamosan változó világunk minden területen gyors váltásokat követel. Ezzel az oktatásnak, oktatóknak is tisztában kell lenniük, követve a szakember képzés várható alakulását. Teljesen átalakult az egyetemi képzés módszertana, eszköztára. Ezt figyelni és alkalmazni nem csekély feladat. Néha azonban érdemes visszatekinteni az iskola küzdelmes évtizedeire, melyek a jelen lehetőségek megteremtéséhez vezettek.
Professzor úr, köszönjük a válaszait és azt, hogy ma is a vendégünk volt.
Köszönöm a lehetőséget, és további jó műsorokat kívánok.
Kedves hallgatók, az Összhang percei ezennel sajnos lejártak. Ma délutáni vendégünk dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár nevében is köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.